Folytatjuk ennek a könyvnek a tanulmányozását. Dániel imája lesz most, de nem akarom lelőni előre a témát. Ez a 9. fejezet egyébként méltán a egyik leghíresebb bibliai profécia a Bibliában. Általában egy fejezetet szoktunk venni, most nem fogunk tudni egy fejezetet venni, mert hát akkor túl hosszú lenne. Szóval a ti javatokért és az én javamért ketté vágtam, és a 19. versig fogjuk megnézni. És pont a 20. verstől indul el az a profécia, ami minden ember tudni akar. És ha szeretnéd tudni, hogy mi lesz, akkor jövő héten vissza kell jönnöd. Az egy olyan térkép, vagy egy olyan útbaigazítás, ami gyakorlatilag a biblikus proféciákban eligazít minket. És ha nem lett volna ez itt, ha nem írta volna Dániel ezt le, és ha Dániel nem úgy írt volna, hogy ezt meghallotta volna Istentől, akkor nagy bajban lennénk ma. Mert nem igazán érthetnénk a Jelenések könyvének a sorrendjét, meg az események sorrendjét, ami előttünk van. Tehát nagyon hálásak lehetünk Dánielnek, a Dániel 9 proféciáinak. Egy izgalmas dolog, de jövő héten vár ránk. Tudjátok, mint amikor a legérdekesebb résznél kiírják, hogy majd jövő héten folytatjuk. Na ez körülbelül ma is így lesz, de ma is jó téma lesz, és szeretném, ha most imádkoznánk, és odavinnénk a szívünket Isten elé. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a reggelt, és Uram, az én szívembe is az jött föl, hogy Uram, mi nekünk nem egyéb dolgok kellenek, hanem Te. Itt semmi nem pótolhat Téged, Uram. Semmilyen élmény, vagy érzés, Uram, vagy tapasztalás, Uram, mi rád vágyunk. Köszönjük, hogy nekünk egy élő Istenünk van, aki feltámadt a sírból, aki nem maradt ott a halottak között. Köszönjük, hogy meghaltál értünk, és ma élsz, hogy társunk legyél az életben, hogy vezetőnk legyél, hogy pásztorunk, és mindaz, amire szükségünk van. Uram, segíts ma felnézni rád, és Uram, azt mondtad Te hangosan a templomban, és nem csak azoknak, akik ott ültek, hanem nekünk is, mert le van írva az igédben. Hogyha valaki szomjazik, az jöjjön hozzád, és igyék. Uram, és mi szomjas szívvel, szomjas lélekkel szeretnénk ma hozzád jönni. És Uram, hogyha a világ elvette a szomjúságunkat, akkor kérjük, hogy inkább adj egy új szívet, ami szomjazik az igazság után, ami éhes a Te dolgaid után. És köszönöm, hogyha valaki éhezi az igazságot, szomjazza az igazságot, az megelégítetik. Áldj meg minket ma a Te gazdagságodból, a Te kegyelmed gazdagságából, Jézus nevében. Amen. Na hát a mai rész az egy bűnvalló imádság Dánieltől, és sokszor ezt így át szokták lapozni. Illetve ugye tudják, hogy milyen a Dániel második részében, és akkor csak arra figyelnek, és valahogy átsiklanak ennek az imának a jelentőségén, pedig enélkül az ima nélkül nem lenne ott az a profécia. Ez az az ima, ami kikövezte azt az utat, ami keresztül Dániel megkapta azt a proféciát. Nézzük meg az első két verset. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évben én, Dániel, megértettem az írásokból, mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr ígéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelni a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Nem akarok történelmi órát tartani, így az időzítősről már sokat beszéltünk, tudjuk ki ez az Ahasvérus, meg a Dáriusz, meg a káldeusok. De azt olvassuk itt, hogy Dániel időt töltött Jeremiás könyvének olvasásával, és Isten előtt megértette azt, amit Jeremiás mondott proféciaként arról, hogy Izrael 70 évig fog fogságban lenni Babilon földjén. De hát mit tudunk ebből? Egyik az, hogy Dániel olvasta a Jeremiás könyvét. Ez már önmagában egy érdekes dolog, mert ha Dánielnek erre szüksége volt, hogy időt töltsön és tanulmányozza az igét, akkor bizonyára nekünk is. És megértette az írásokból, hogy mik ezek az éveknek a száma. Ez lehet, hogy nagyon triviális, de nagyon fontos. Dániel olvasta a bibliai proféciákat, és megértette azokat. Itt most egy konkrétat. Na és akkor mi van, Tamás? Hát az van, hogy sok ember számára ez nem ennyire egyértelmű. Hanem azt mondják, hogy a biblikus proféciák érthetetlenek, átláthatatlanok, ezért nem is kell velük foglalkoznunk, és nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk azokat. Na ezzel együtt a Biblia egyharmadát így kitették a olvasmánylistájukról. Mert a Biblia nagy része profétikus. És ez a rész is, amit ma meg fogunk nézni. A bibliai proféciák egyáltalán nem érthetetlenek, nagyon egyszerűen látjuk, hogyha valaki olvassa, akkor Isten értelmet adhat neki, hogy megértse, ahogy itt Dániel is tette. Valószínűleg nem minden részletet fogunk érteni a bibliai proféciákból. Vannak olyan dolgok, részletek, amit csak akkor értünk meg, ha megtörténnek. Tehát Izraelnek az Izrael állam új alakulása annyira valószínűtlen volt sok ember számára, pedig a bibliai proféciák egyértelműen beszéltek erről, hogy nem hitték el, és kitaláltak ilyen helyettesítő teológiákat. Amikor Izrael állam megalakult, akkor meg mindenki mondta, hát persze, tudtuk előre, hogy így fog történni, hiszen ott van a Bibliában. Vannak olyan proféciák, amik akkor válnak egyértelmű, amikor megtörténnek, és ezzel nincs is baj. De sok részletet érthetünk azzal, hogy gondolkodunk róla, és olvassuk a Bibliát. Megértettem az írásokból, mondja itt Dániel. Ahogy nem tudom, a ti fordításatok hogy mondja, ez a református új fordítás. Más fordítás azt mondja, hogy Isten szava szerint megértette. A Biblia Istennek a szava leírva számunkra. Amit Isten szólt, hogy szeretné velünk közölni, az le van írva itt számunkra. Ez hihetetlen tekintélyt ad Isten igéjének, ha belegondoltok. Ezek Istennek a szavai. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten igéje minden részletében, minden szavában tökéletes, és Isten szavát jelenti, hogyha arra a formára vonatkoztatjuk, ahogy Isten szólta azokat. Miért hangsúlyozom ezeket? Azért, mert a Biblia nem magyarul íródott, és lehet, hogy meglettelek, még csak nem is a Károli fordítás magyarban íródott, hanem jellemzően két nyelvezettel íródott, ez a héber és a görög, és ugye pont beszéltünk Dániel könyve alapján, hogy egy pár fejezet pont ebből a könyvből arámul íródott. Tehát nekünk egy fordítás van a kezünkben, de van egy eredeti formája, hogy Isten azt szólta, és ahogy a Dániel konkrétan ennél a könyvnél azt leírta. És az a fajta formája, az a kézirat tökéletes, és minden pontján ihletett. Egy probléma van ezzel, mondhatnád, hogy az a dolog, amit Dániel leírt, az nincs meg. Vagy azok a kéziratok, amit leírt Jeremiás, leírt Ézsaiás, leírt Mózes, azok nincsenek meg. Nincs eredeti kéziratunk ezektől a szerzőktől. Ami ma rendelkezésünkre áll, azok másolatok. Az eredeti kéziratok másolatai. Viszont hadd mondjam el neked, hogy ezek a másolatok rendkívül megbízhatóak. Ha ma összevetnénk ezeket, ahogy meg is teszik, statisztikai alapon kiderül, hogy az összevetve a kéziratokat, a kéziratok szövege 98,5%-ban megegyezik. Tehát 98,5%-ban megegyezik. És erre ugye az ember fejébe egyből följön az, hogy de várjunk csak, mi van az a másfél százalékkal? Vannak eltérések a másolatok között. Tehát ezt tudnatok kell, de ha figyelembe veszük, hogy mennyi idő telt el az eredetitől, tehát hány másolat született, és darabszámban hány másolat született, ez egészen megdöbbentő pontosság, ez a másfél százalék. Sőt, azt azért hadd mondjam el, hogy ezekben a különbségekben, ami a másfél százalékot érinti, nincsen doktrinális dolog. Tehát nem az üdvösségünkről beszélő igeversekben vannak az eltérések. Nem azt érinti, hogy hogyan üdvözülünk, vagy hogyan viszonyuljunk Istenhez, vagy hogy Isten milyen, hanem ezek tipikusan másolási hibák, amik bizonyos számokat érintenek, vagy szövegtördelést. De nem változtatja meg az alapdoktrinánkat, értitek? Tehát azt gondolom, hogy ma, ami a rendelkezésünkre áll, az egy teljesen megbízható bibliai szöveg, amit Isten szólt. Isten igéje ihletett minden szavában, és Dániel, amikor olvasta, megértette ebből, hogy mi Isten üzenete Jeremiáson keresztül. Amikor értelmezzük a Bibliát, ez is lehet, hogy nagyon alapvető neked, de nem minden ember számára az, akkor az igét szó szerint értelmezzük, tudva, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el. Hadd magyarázzam ezt. Az ige használ metaforákat, használ szóképeket, használ hasonlatokat, használ költői kifejező eszközöket bizonyos helyeken. Például a Zsoltárok könyvében van egy kedves igerész nekem, egyik Zsoltár, és abban mondja ezt, a Zsoltár, 6. Zsoltár 6. verset, Dávid írja ezt, hogy egész nap könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. És így azt mondhatod erre, hogy Tamás, szó szerint értelmezzük, hogy Dávid egy kancsóból öntözte az ágyát a könnyeivel, mert ugye itt ezt írja, de ezt tudjuk, hogy ez egy költői könyv. A Zsoltárok könyve egy gyakran használ költői eszközöket. És tudjuk, hogy mire gondol. Csak a megfelelő szövegkörnyezetben ezt úgy kell szó szerint értelmezni, hogy itt bizony egy szóképet használ. De amikor a Biblia történelmi részekről számol be, történelmi leírókönyveknél, ott nincs ez a költői szabadságunk, hogy most biztos ezt értette alatta, biztos azt értette alatta, nem. Akkor a szó szerint értelmezzük. hiszen a Biblia szavait Isten ihlette. Dániel nem olvasta azt az igeverset, mert akkor még nem élt, amit Pál írt Timóteusnak. A 2 Timóteus 3.16. Hogy a teljes írás Istentől ihletett. Hasznos a tanításra, a feddésre, hasznos az igazságban való megjobbításra, hogy minden ember tökéletesen felkészített legyen, minden cselekedetre alkalmas, jó cselekedetre alkalmas. Dániel ezt nem olvasta, de tudta az igazságát. Ez a könyv Istentől ihletett. Isten szava, és amikor olvasta, megértette Jeremiás szavából, hogy mit jelent az éveknek a száma. Lapozatok van, ami Jeremiás 25-be, egy pillanatra. Kicsit visszafelé kell lapozdod, nem sokat. Jeremiás 25. 11. igevers. Nem tudjuk pontosan, hol tartott éppen Dániel, de lehet, hogy ez az. Két részt is meg fogunk nézni. Lehet, hogy pont ezt olvasta Dániel, gondoljátok el. És erről számol be nekünk, amit ma mi ugyanígy olvashatunk. Dániel 25.11. Ez az ország szörnyű romhalmazzá lesz, írja a saját országáról, és ezek a népek Babilónia királyának fognak szolgálni 70 esztendeig. Ez az igerész, amit itt Dániel ír, amit Jeremiás ír, ez a fogságba vitel előtt íródott. És így folytatja, ha majd eltelik a 70 esztendő, megbüntetem Babilónia királyát és népét, így szól az Úr, meg a káldeusok országát bűnei miatt, és pusztává teszem örökre. Mert beteljesítem mindazt, amit erről az országról mondtam, mindazt, ami megvan írva ebben a könyvben, amit Jeremiás a népekről profétált. Tehát itt Jeremiás egy olyan proféciáról beszél, hogy Izrael népét fogságba viszi Babilónia, és ott lesz 70 esztendeig. Lehet, hogy pont ezt a részt olvasta Dániel. És megértette, hogy ez 70 évi fogságot jelent. Ez egészen döbbenetes, nem? Olvasta, hogy 70 évig Isten fogságba fogja vinni őket, és ez azt jelenti, hogy 70 évig ott lesznek. Tamás, ne szórakozz. Ez egy teljesen egyértelmű, és mit rágódunk ezzel? Menjünk már tovább, álljunk meg itt egy pillanatra. Képzeljétek el, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolkodnak az igéről, hogy amikor le van írva például egy ilyen 70-es szám, az 70 emberöltőt jelent, az 700 évet jelent, vagy a 7-es az a teljesség száma, és ez 70, tehát itt valami nagy teljességre van szó. Mindent jelent, csak nem 70 évet. Pedig azt gondolom, hogy ha ez van odaírva, akkor ez azt jelenti. Az éveket sose értelmezzük másnak a Bibliában, hanem annak, ami oda van írva. 70 év, triviális. Dániel megértette, hogy ez ezt jelenti. Lapozzatok a Jeremiás 29.10-be. Pár lapot forgass előrébb. Jeremiás 29.10. Ezt mondja az Úr, ha majd eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Lehet, hogy ezt a verset nem tudtad, hogy itt van, de a következőeket biztos, hogy ismered. Nagyon ismert ige versek, figyelj. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket, megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Ez egy olyan igerész, amit nagyon sokszor szoktunk így emlékezetünkbe hozni. De nem tudom, hogy tudtad-e, hogy ez ebben a szövegkörnyezetben íródott, amikor Isten hozza vissza az ő népét a 70 éves fogságból. Hogy jót terveztem veletek, nem romlást. Keressetek engem, alázzátok meg magatokat, és folyamodjatok hozzám teljes szívvel. Ettől, hogy ez az ígéret Izraelnek adatott, ez az ígéret nekünk is igaz. Hogy Isten hasonló módon jót tervezett nekünk. De azért jó tudni, hogy honnan van ez az ígéret. 70 év, ez 70 év fogságot jelent, egészen bámulatos. És nézzétek meg itt a második versben, amit az előbb olvastam még Dánieltől. Azt mondja itt a második vers, az Úr uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. 70 évnek kell eltelnie. Dániel teljesen elhitte azt, hogy Isten vitte fogságba az ő népét, és Isten fogja őket visszahozni. Ennek így kell történnie. Ez nem politikai döntés kérdése. Ez nem annak a kérdése, hogy milyen véletlenes események vezetnek ide vagy oda, hanem ezt Isten rendelte így. Elvitte őket, és vissza is fogja hozni. Ebben vannak emberi döntések is, természetesen uralkodók, vezetők, kormányzó emberek, akik döntenek, de igazából az események Isten kezében vannak. Ez ma is így van. És Dániel ezt megértette. Viszont fölvet egy jogos kérdést. Most lelövöm a poént, mert ezután a fejezetben egy hosszú imádság kezdődik, amikor Dániel szenvedélyesen kéri Isten tervét, hogy valósuljon meg. Ha Dániel értette, hogy ennek így kell történnie, és Isten ezt megígérte, és így lesz, akkor vajon miért imádkozott érte? Ha tudta, hogy ez így lesz, elhitte, hogy Isten kezében van, akkor miért kérte, hogy Isten terve valósuljon meg? Szerintem Dániel tudott valamit, amit mi sokszor elfelejtünk, legalábbis én, hogy Isten ígéretei azok azért adatnak, hogy belevonjon minket Isten az ő tervébe. Nem azért adja Isten, hogy utána így szemlélően nézzük, hogy hát ha ezt ígérte Isten, úgyis meg fog történni, hát akkor leülök és megvárom. Hanem Isten azért ad ilyen bámulatos ígéreteket, azért ad ilyen proféciákat, hogy imára vonjon, és belevonjon abba a tervbe, amit ő véghez akar vinni. Engem szeretne belevonni. Mert Isten tenni akar valamit, de engem is bele akar vonni. Helytelen lett volna Dániel részéről azt mondani, hogy hát 70 év, kristálytiszta, tudom, akkor ezt megvárom és megnézem, hogy Isten mit akar tenni. Addig marad minden úgy, ahogy van. De nem, Dániel nem ezt csinálta, hanem megértette, hogy mit akar tenni Isten, és szenvedélyesen Isten elé ment imában. Mert tudta, hogy mit akar Isten, de nem tudta a részleteket, nem tudta, hogy hogyan, hogy kiket akar használni, és ezért imádkozott. Isten sose azért adja az ígéreteit, hogy passzívá tegyen minket. Sose azért adja ezeket a bámulatos dolgokat, amit megmutat előre, hogy csak ilyen szemlélők legyünk, hogy hát lesz, ahogy majd lesz. Hanem, hogy mi keressük őt. Hogy Isten elé menjünk imában. Uram, te ezt megígérted? De hogyan akarod ezt véghez vinni az én életemben? Mondok nektek egy példát, ami vonatkozik ránk. Hányan vagytok izgatottak amiatt, ha azt mondanám, hogy Jézus nagyon-nagyon hamar jön, visszaértünk? Hányan lennétek izgatottak amiatt, kezdett föl, ha azt mondanátok, hogy Jézus ma jön? A többiek vagy alszanak, vagy trükkös kérdésnek tartják, hogy Tamás, mit akarsz ezzel csinálni? Valami... Nincs trükk. Csak igazából azt akarom ebből kihozni, hogy Isten azért mondta ezt, azért ígéri meg, hogy jövök, sőt azt mondta, hogy hamar eljövök, hogy ebben az izgalmába bevonjon minket. Nem az, hogy hát majd jön, amikor jön, úgyse tudjuk előre, hát most itt agonizálunk ezzel, hanem hogy ez az én keresztény életemre ma hatással legyen. Hogy én teljes szívemben várakozzak, és várjam azt a napot. Mert ez az én életemre ma hatással van. Sőt, imádkozzak érte. Mi az, hogy imádkozzak érte? Tamás, tehetek én azért valamit, hogy Jézus előbb jöjjön? Meg fogsz lepődni, tehetsz. De mit? Figyeljetek, a 2 Péter 3.12-ben van egy érdekes igevers, föl is olvasom nektek, 2 Péter 3.12, azt mondja, akik várjátok és siettetitek az Úr napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. 11. verset is föl kellett olvasnom. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Úr, az Isten napjának eljövetelét. Tehát ezt a szót használja itt az ige, hogy akik siettetik, akik minél előbb szeretnék látni az Úr napját, azok hogyan éljenek? Éljenek szentül és éljenek tisztán. Mert ezzel siettetik az Isten napjának eljövetelét, az Úr visszatérését. Én azt gondolom, hogy amikor Isten megígér, hogy visszatér, vagy megígér valamit, hogy mi fog történni, akkor nem egy ilyen passzív, várakozó állásra helyez minket. Hanem valami olyan valami, amiben engem bele akar vonni. Siettethetem, várhatom, odaszánhatom az életem egy istenfélő életre. Az igéből tudjuk, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni az egyházáért. Hogy el fog minket innen vinni, és újra egy 7 éves időszakra odafordul az ő nép a zsidóság felé, hogy munkálkodjon ebben ezek között, az emberek között. Nem tudjuk, hogy hogyan, nem tudjuk, hogy mikor, de bele akarná vonódni ebbe? Szerintem a helyes válasz az, hogy imádkozzunk, és figyeljünk erre, és várjuk sóvárogva. Isten arra adja az ígéretét, hogy előre mutasson, és hogy ne csak szemlélődéssel várjuk, ilyen érdeklődésünket csillapítsa, hanem hogy belevonjon. Dániel imájának van egy másik fontos oldala is, mégpedig az, hogy ő Isten irgalmáért fog imádkozni. hogyha Isten előre megígérte, hogy 70 év után hazaviszi őket, akkor minek imádkozik Isten irgalmáért? Tudjátok miért? Mert nem tudjuk, hogy mikor számolják ezt a 70 évet. Mi az, hogy nem tudjuk? Hát nyilván attól, amikor fogságba mentek. Na jó, de ez nem annyira egyértelmű, mert 3 hulláma volt a fogságba vitelnek. És Dániel elkezd imádkozni, hogy Isten a lehető legkorábbi időpontot vegye kezdőpontnak. 3 hullámban volt fogságba vitele. Az első Krisztus előtt 605-ben, amikor Dániel és Sadrak, Mésak és Abédnego, ők fogságba kerültek Babilóniába. Aztán volt egy második fogságba vitele 597-ben, amikor Nabukadnezár körbezárta Jeruzsálemet, és a templom kincseit elvitte Jeruzsálemből, legyőzte a várost. Majd majdnem 10 évvel később, 587-ben Nabukadnezár porig rombolta Jeruzsálemet a templommal együtt, és mindenkit fogságba vitt. Hát honnan számoljuk a 70 évet? És amikor Dániel olvassa ezt az imádságot, én biztos vagyok benne, hogy oda ment Istenre, és azt mondta, hogy Uram, a lehető legkorábbi időpontot vedd referenciának. Az első és az utolsó lehetséges kezdőpont között 18 év volt. Hát Uram, mi nem akarunk még 18 évet itt tölteni Babilonban. Uram, legyen a kezdőpont az első, hogy minél előbb hazavihess. Isten irgalmáért kiállt Dániel, és képzeld el, hogy Isten az elsőt fogja referenciának venni. És hiszem, hogy Dániel imádság az egyik oka ennek. Néha megdöbbenek rajta, újra és újra, és így, hogy milyen kicsi a hitem. Uram, mennyi mindent el tudsz végezni az imádságainkon keresztül? Mennyi mindent megteszel, amikor kérünk téged erre? Dániel, amikor elkezd imádkozni, 3-4 év telik, vagy 3-4 évvel korábban van, mint a legkorábbi lehetséges időpont a 70 év leteltével. És nem azt mondja Dániel, hogy hát még van 3-4 éve, majd imádkozom akkor, hanem elkezd szenvedélyesen imádkozni, ahogy megtudja, hogy mi Isten terve. Ráérsz még Dániel, benne meg nincs ez a halogatás, ami bennünk sokszor, hogy bennem sokszor, hanem Uram, én már most oda megyek eléd, oda lépek eléd. És nem hiszem, hogy egyszer mondta el ezt az imádságot, hanem valószínűleg sokszor. Na nézzétek meg, hogy mi az imádság, lassan odaérünk. De még mielőtt olvassuk, még mindig van a 2. versre valamit meg akarok nézni. Azt mondja, hogy az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelni a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Még egy dolgot szeretnék innen mondani. Isten szólt Jeremiáshoz. Istennek volt egy örök terve arról, hogy mit szeretne csinálni Izraellel. De ha Jeremiás ezt nem írta volna le, akkor ez így visszhangozna a világegyetemben, és nem is tudnánk róla. De Jeremiás meghallotta, hogy mit szól hozzá Isten igéje, és leírta ezt az örök tervet, ezt a proféciát. Jeremiás része volt ennek, utána Dániel imádkozott, és végül Círus király volt az, aki elengedte az Izraelt a fogságból. Istennek van egy örök terve, de ebbe bele akar vonni embereket. Bele akar vonni embereket, hogy azon keresztül közölje, vagy eszközök legyenek a kezében. Istennek ma is van egy terve, hogy munkálkodni akar, de a szándéka nem változott, hogy ma is keres embereket, akik ebben használhat. Eszközök lehetnek az ő kezében. És remélem a te szíved is az, hogy Uram, kérlek, küldj engem, használj engem. Isten tervei sose oda vezetnek, hogy milyen szemlélők vagyunk, hogy leülünk a gyűlibe, és akkor majd úgy nézünk, hanem Isten bele akar vonni az ő munkájába minket. Dániel egyébként az ima nagy embere volt, de tudnod kell, hogy ő nem volt hivatásos proféta. Hogyha Ézsaiással találkozta volna anno, és névjegykártyát cseréltek, az ő névjegykártyán az volt, hogy proféta. Tehát ő egy hivatásos proféta volt. Vagy Jeremiás, ő egy papi családból származott pap lesz. Tehát így követi majd Isten útjait. De Dániel egyik se volt ezek közül. Tudjátok, mi volt ő? Ő egy kormányhivatalnok volt. Ő egy magasrangú tisztségviselő volt. És mégis az ima nagy embere lett. Ha mi azt gondoljuk, hogy túl elfoglaltak vagyunk, hogy nincs időnk imádkozni, akkor lehet, hogy majd lesz egy jobb beszélgetésünk Dániellel. Ha azt mondanám ma, hogy holnaptól te leszel a miniszterelnök Magyarországon, elég sok feladat szakadna a válladra, elhiszed. És akkor mondhatod, hogy hát akkor már biztos nem lesz időm imádkozni. Képzeld el, hogy Dániel gyakorlatilag ebbe a munkakörbe volt. Ő volt a birodalom élén álló ember fölött, már csak az uralkodó volt, de minden dologban Dániel döntött. Rábízták a birodalom vezetését. Hát ő elég elfoglalt ember volt. De úgy döntött, hogy félretesz időt imádkozni. Innentől kezdve azt gondolom, hogy egyikünk sem mondhatja, hogy hát ugye, nekem erre nincs időm. Én azt gondolom, hogy Dániel pont abban az élethelyzetben volt, pont abban a feladatkörben, amikor ő mondhatta volna azt, hogy tudjátok, nekem ez erre most nincs. És mégis úgy döntött, hogy ő imádkozik. És az ima nagy embere lesz. Jól döntött. Na nézzük az imát, mert mindenki, Tamás, mikor végzünk ma. Az Úristenhez fordultam, hozzáfolyamodtam imádságban és könyörgéssel, bőjtölve, zsákruhában és hamuban. Az Úristenhez fordultam. Látod, hogy Dániel hogy kezdi az imát? Oda fordul Isten elé. Neki van egy feladata, van egy célja. Nem úgy imádkozik, mint néha én, nagyon imádkozunk egyet, hanem hogy így oda fordítja a szívét Istenhez. És azt mondja, hogy hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, bőjtölve, zsákruhában és hamuban. Ő úgy fordult oda Istenhez, hogy itt ő valamit Isten előtt véghez akar vinni. Imában valamit oda akar tenni Isten elé. És teljesen határozott volt. Volt egy célja, tudta, hogy merre akar menni. Én azt gondolom, hogy az egyetlen helye ennek a fajta imádságnak, hogy ne legyen arrogáns, hogy ne legyen gőgös, az, hogyha valaki tudja, hogy Isten akaratában imádkozik. Amikor nem az akaratát akarja átverekedni Istennél, hanem hogy Isten akaratát akarja megvalósítani. Értitek a különbséget? Tehát, hogy nem meggyőzni akarja Istent, hogy valamit csinálnod kéne, hanem hogy tudja, hogy Isten is azt akarja, és azt mondja, hogy Uram, akkor tegyük, akkor lássuk, akkor dicsőítsd meg magadat. Imádsággal és könyörgéssel. Mi a különbség? Gondolkodtatok már ezen? Van különbség egyébként, nem is ez a lényeg, hogy most itt szőrszál hasogassunk. A lényeg az, hogy ő imádkozott és könyörgött, bőjtölt és megalázta magát. Imádkozott, imádkozott és imádkozott. Ugyanaz a dolog két különböző oldalról. Oda ment Isten elé. És kért. Én azt gondolom, hogy nagyon jó imádkozni úgy, hogy hálát adunk Istennek és dicsőítjük Istent. De annak is helye van, hogy kérjünk. Jézus mondta azt, hogy kérjetek, zörgessetek, keressetek. Gyertek hozzám. Én szeretném látni, hogy Isten nagy dolgokat tegyen. A szívemben az a vágy van, hogy Uram, én szeretném látni a te dolgaidat megvalósulni közöttünk, de kérem is? Vagy csak olyan csendesen várom, hogy Isten kiolvassa a gondolataimból, meg a vágyaimból, hogy te tudod, Uram, mert nem is kell erről beszélnem neked. De mégis azt gondolom, hogy Isten azt szeretné, hogy odavigyem, kitárjam, és kérjek, megfogalmazzam. Uram, szeretném látni a te dicsőségedet itt a földön, ahogy munkálkodsz. Az életekben, az enyémben, a gyülekezetben, a testvéreim életében. Spurgeon mondta azt, és nagyon megütött, amit olvastam tőle, hogy csak kicsi dolgot kérünk Istentől, és Isten megadja azokat. Hát ha csak kicsi dolgot kérek, akkor Isten azokat a kicsi dolgokat fogja megadni. De miért nem kérek nagy dolgokat? Miért nem kérek nagy dolgokat Istentől? Tudva azt, hogy kicsoda az én Istenem. Ha morzsákat kérek, Isten morzsákat fog adni. Fordítsuk az arcunkat Isten felé, és kérjünk, imádkozzunk, könyörögjünk, hogy lássuk az ő dicsőségét, hogy munkálkodjon. És Dániel minden ágyút bevet itt, bőjtől, zsákruhát ölt, mindent. Uram, kérlek, halld meg az imámat. Olvasom a 4. verset a 19-ig, jó, hogy az imáról is halljunk. Imádkoztam Istenhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó, Uram, nagy és félelmetes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadok voltunk, eltértünk parancsolataitól és törvényedtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez, és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és egész Izraelnek, közelben és távolban, mindazok az országokban, amelyekbe szétszórtad őket, hűtlenségük miatt, mert hűtlenek voltak hozzád. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinek és elődeinek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyet adott nekünk szolgálja a próféták által. Az egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle. Nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, mely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk. Az, hogy nagy veszedelmet hoz ránk, mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mert Istenünk az Úr bármit cselekszik is, igaz. Csak mi nem hallgattunk szavára. Most ezért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból, erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és Szenthegyedtől, mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet, és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgass meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk. Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg. Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Egészen különleges imádság. És itt az első részben, hogyha az 4-től a 14-15. Versig nézzük, ez gyakorlatilag egy bűnvallás, és nincs benne egyetlen kérés sem. Ez a hosszú része az imádságának, és úgy kezdi az imád, hogy így elismeri Isten nagyságát. Nézzétek meg a 4. versben. Azt mondja, hogy imádkozom Istenemhez, az Úrhoz, aki nagy és félelmetes Isten, aki megtartja a szövetségét. Nagy, igaz, hűséges Isten, aki megtartja a szövetségét. Azt gondolom, hogy így kéne kezdenünk az imát, hogy így elismerjük Isten nagyságát, tudva, hogy Isten hatalmas és Isten jó. Néha azt gondolom, hogy úgy imádkozunk, mintha egy ilyen fösvény alakhoz kiáltanánk, aki nem akar semmit adni abból, ami neki van, és így ki kéne könyörögnünk tőle az áldásokat. De Isten egyáltalán nem ilyen. Azt mondta Jézus Istenről, hogy olyan, mint egy jó atya, ő az apukánk, aki meg akarja áldani a gyermekeit. Ha mi kérünk tőle dolgokat, akkor nem a te helyette rosszakat. És megfigyeled akkor itt, ahogy Dániel imádkozik, elismeri Istenről, hogy neki igaza van. Hogy Istennel nem volt semmi gond. És az az állapot, ahova most Izrael jutott, az egyáltalán nem Isten hibája, hanem az ő tetteiknek a következménye. Dániel nem hibáztatja Istent egy pillanatig sem, hanem azt mondja, hogy a mi vétkeink vezettek ide. Magunk miatt kerültünk ebbe a helyzetbe. Ami igazán különlegesé teszi Dániel imádságait, nem csak ezt a többit, hogy Dánielben volt egy nagyon komoly megértés arról, hogy mi történik, helyesen látta dolgokat, és volt benne egy szenvedély Isten dolgai iránt. Ez teszi nagyon különlegesé, ez a sürgető hozzáállás, hogy Uram, látjuk, hogy miattunk tartunk itt, ahol tartunk, de Uram, irgalmazz, és tegyél valamit. Mind a kettő egyszerre kell, hogy jelen legyen az imádságban. Külön-külön önmagában nem állnak jól. Az 5. versben azt olvastuk, hogy vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataitól és törvényedtől. Azt mondja Dániel, hogy mi vétkeztünk és bűnbe estünk. És nem azt mondja, hogy ők, hanem azt mondja, hogy mi. Ez azért meglepő, nem? Tudva azt, hogy Dániel milyen ember volt. Dániel egy nagyon istenfélő ember volt. Ő nem a bűn útjain járt. Hogyha olyan emberek lettek volna Izraelben, mint Dániel a fogságba vitel előtt, akkor is fogságba került volna Izrael? Hát egyáltalán nem. Hát Dániel nagyon teljes szívvel kereste Istent. De mégis azt mondja, hogy Uram, mi vétkeztünk. Uram, bocsáss meg a mi bűneinket. Ez egy ilyen ájtatos dolog, hogy ilyen, hogy ó, Uram, nem vagyunk méltók. Ez nem ezt csinálja Dániel, hanem gondold el, hogyha egy Isten legszentebb embere is odaáll a mindenható jelenlétébe. Az magát úgy fogja látni, hogy ő hiával van Isten dicsőségének. Közülünk a legszentebb is, hogyha most így fura ez a kifejezés. Ha odaáll Isten elé, azt fogja látni, hogy Uram, te vagy méltó, te vagy az igaz, és én csak kegyelemből állhatok előtted. És Dániel azt mondja itt az imájában, Uram, én vétkeztem. Uram, bocsáss meg a bűneinket. Minél közelebb kerül valaki Jézushoz, annál kevésbé fogja saját magát fölmagasztalni. Nem ő fogja magát jófejnek tartani, meg nagyszerűnek, hanem azt mondja, hogy többet belőled, és kevesebbet belőlem. És érdekes ez, mert hogyha valaki közel kerül Jézushoz, egyrészt a szíve megtelik azzal az örömmel, ami Krisztusban van, de megtelik azzal a szomorúsággal is, ami amiatt van, amikor mások vétkeznek, amikor az ő népe tévelyeg. És ezt látjuk itt Dániel életében, aki egyszer megszomorodik amiatt, amilyen állapotban látja a saját népét. 7. vers, nézzétek meg, mit mond. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még mag is. Neked, Uram, igazad van. Szó szerint azt mondja, hogy nálad van az igazság, nekünk pedig szégyenkeznünk kell. Dániel tudja azt, hogy az az állapot, amiben vannak, az nekik köszönhető. Az ő cselekedeteiknek. Én nagyon szeretem a magyar himnuszt, és nem akarom, hogy ezután bárki szemében kevesebbet érjen, de szerintem én nem hiszem, hogy jogosan imádkozhatnánk úgy Isten előtt, hogy ez a nép már megbűnötte múltat jövendőt. Mintha mi bármivel is fizethettünk volna a tetteinkért Isten előtt. És Dániel se így imádkozik, hogy Uram, nekünk már ez nem jár, mi már megszenvedtünk, most már csinálj valamit, mert tudom, hogy rosszak voltunk, de ennyi már elég lesz. Jó. Hanem azt mondja, Uram, nekünk ez jogosan jár. De kérlek, irgalmazz. És ő nem a saját jóságára appellál, hogy Uram, most már mind megváltoztunk, hanem Uram, Te vagy az irgalmas Isten. Cselekedj. Annak megfelelően. Dániel nem panaszkodik, hanem megtörtént bűnt vall Isten előtt. Amikor ébredés történik Isten népében, akkor mindig ez hozza a Szentlélek. Isten népe elkezdi a saját bűneit megutálni. Megtörtség alakul ki Isten népében a bűnökkel kapcsolatban. És ebből van egy megtérés, ebből van egy helyreállás. Uram, hozz nekünk ezt a megtörtséget, kérlek, a saját bűnünk miatt. Én azt gondolom, sokszor a helyes bűnvallásunknak az az akadálya, hogy kifogásokat találunk. És én nem tudom, te hogy vagy vele, inkább csak egyes szem első szemébe beszélek. Én nagyon jól tudok a saját vétkeimre kifogásokat találni. Másokért mindig jobban látom, hogy hogy képzeli ezt ő hívő emberként. És én meg így legyártok ilyen kifogásokat, amivel megkönnyítem, vagy igazolom, hogy ez mégse volt annyira rossz. Uram, add, hogy megutáljam a saját kifogásaimat. Mert én nem akarok a bűn útján járni. Állítólag régebben gyógyítottak úgy alkoholistákat, hogy adtak nekik valamilyen gyógyszert, ami megváltoztatta a testük működését. És hogyha erre alkoholt fogyasztottak, akkor rettenetesen rosszul lettek. És ez segített nekik abban, hogy leszokjanak az alkoholról. Ma már ezt nem csinálják. De gondold el, hogy ha lenne egy ilyen lelki gyógyszer, amit így bevennénk, és egy ilyen bűn után elkezdenénk kifogásokat gyártani, ez ilyen rettenetesen rosszul lennénk tőle, hogy ó, Uram, kérlek, engedd, hogy így a kifogások ne csusszanak át előtted. Ne engedd ezt. Dániel nem kifogásokat keres, hanem megtér a bűnéből. Megtér a nép, megvallja a nép bűnét. És nézzétek meg, van egy megdöbbentő igevers, a 13-as. Engem ez megdöbbentett. Azt mondja, utolér bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes könyvében, mégsem esedeztünk Istenünkhöz az Úrhoz, és nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Tudjátok, melyik bűnt vallja itt meg Dániel? Azt, hogy nem imádkozott a nép. Az ima nélküliség bűnét vallja meg. És gondold el, hogy előtte milyen bűnöket sorol fel, hogy nem követtük az igédet, hogy bálványáldozat volt, meg stb. És ebbe a felsorolásba helyezi bele, ezeknek a bűnöknek a súlyával egyenlő mértékűvé teszi azt, hogy Uram, mi, amikor baj volt, akkor nem esedeztünk, akkor nem imádkoztunk. Amikor szorongató helyzet volt, akkor mi mégsem hozzád mentük imával. Nem kerestük a te arcodat. Én azt gondolom, hogy amikor próbába kerülünk, az mindig van. Nem? Az oda kéne, hogy toljon Istenhez. Oda kéne, hogy vigyen minket egy ilyen szenvedélyes imában. Ha ez nem történik meg, akkor tudod, mit jelez ez? Hogy a szívünk kemény. Hogy a szívünk hideg. És ezt meg kell vallanunk Isten előtt. Lehet, hogy úgy őszít, hogy Tamás, rám teljesen igaz ez. Ez az ima hiány. Ez nem csak arra szól, hogy most, hát igen, értem Tamás, hogy mit mondasz, többet kéne imádkoznom, majd igyekszem. Nem, lehet, hogy ez is benne van, de nézd meg, hogy mit csinál előtte Dániel. Megtér ebből a bűnből, hogy nem kereste Istent. Megtér az ima hiányból. Uram, ezt bocsásd meg nekünk, hogy te végig ott voltál, és a bajban mi nem hozzád folyamodtunk. És Dániel kérése a 16. verstől indul, amit az előbb felolvastam, és azt mondja, hogy most ezért, Urunk Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodról, Jeruzsálemtől és szent hegyettől, mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet és népedet, mindazokat, akik körülöttünk vannak. Hallgasd meg mégis Istenünk szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Úrunk. Én azt gondolom, hogy ez a 17-es vers, ez egy kulcsige vers ebben az imában. Azt mondja, hogy Uram, fordítsd felénk a te arcodat. Bár mi vétkeztünk és elfordultunk tőled, de Uram, te fordítsd a te arcodat a szentélyed felé. Nem miattunk, hanem önmagad miatt. Szerintem jó dolog hazafinak lenni, ha valaki szereti a hazáját. Ha valakinek szereti a hazáját, és látja a saját nemzetét, saját országát bajban, az tud így imádkozni. Hogy Uram, rommá dőlt ez. Uram, bajban van ez. Nincs rendben az ország, nincs rendben. De azt gondolom, hogy ha valaki jó hazafi legyen, akkor fog tudni így imádkozni. De azt gondolom, hogy minket elsősorban Isten országa kell, hogy hazafi érzésekkel töltsön meg. Én nagyon szeretem Magyarországot, és hálás vagyok Istennek azért, hogy itt élhetek, hogy ez a nemzetem. De mióta megtértem, én elsősorban Isten gyermeke vagyok, és másodszorban vagyok magyar. Semmivel nem csökkent a szeretetem a hazám felé. De azt gondolom, hogy a sorrend most már megváltozott. Az elsődleges állampolgárságom a mennyre mutat. Én a menny állampolgára vagyok elsősorban. És persze jót szeretnék a hazámnak, és hazafi vagyok, de elsősorban Isten országának a hazafia vagyok. A kettő nem ellentmondás, a kettő nem kell, hogy üsse egymást. Egyáltalán nem. Keresztényként ahhoz kéne ragaszkodnom, hogy Isten országát lássam megvalósulni. Ez legyen az első. És azt mondja itt Dániel, hogy Uram, te igaz vagy, és Uram, csinálj úgy, hogy ne csorbuljon a te igazságod, de kérlek, ragyogtasd arcodat a szentélyedre, ragyogtasd az orcádat ránk. Dániel imádkozhatna azért, hogy Uram, Jeruzsálem romokban van, szükségünk van pénzre, szükségünk van tervekre, szükségünk van faanyagra, szükségünk van munkásokra, és ezek mind jogos kérdések lennének. De tudod, hogy nem ezen áll ez az egész, hanem azon, amit ő imádkozik. Uram, fordítsd a te arcodat arra a helyre. Mert ha Isten ezt megteszi, az összes többi ennek a függvénye. Ezután jön. Ha az nincs, akkor hiába kéri a többit. Uram, kérlek, fordítsd a te arcodat, a szentélyedet, a népedre. Hozz helyreállást. Azt gondolom, hogy ma is erre van szükségünk. Uram, nem erre, arra, amarra, hanem rád. Uram, rád van szükségünk. Mindenek felett. Hogyha körülnézünk ma, akkor tudom, hogy a te szívedben is az van, hogy szeretnél többet látni abból, hogy Isten szándékai megvalósuljanak, hogy több ember megtérjen, hogy több áldás áradjon ki. De ez mind azon az egy dolgon áll, amit itt Dániel kér. Uram, fordítsd az arcodat erre a helyre. Szükségünk van rád. És azt mondja itt a 17. versben, hogy nem miattunk, hanem önmagadért. Én nem, azt gondolom, hogy nem rossz imádkozni a saját szükségleteinkért, hiszen Jézus is erre tanított. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. Tehát nem baj, hogy imádkozunk a saját szükségleteinkért. De vajon tudunk is imádkozni Isten ügyéért is ilyen szenvedéllyel? Mondok nektek egy példát. Hogyha árad a csekk, jön a egyik csekk a másik után, és anyagi bajba kerülsz, elfogy a pénz, de egy csomó követelés van, akkor ugye, hogy ez oda tud vinni Istenhez szenvedélyes imára, hogy Uram, kérlek, segíts. Miből fogom kifizetni ezeket? Csődben van a család, mi lesz? De vajon, ha Isten ügyét látjuk ilyen bajban, hogyha a lelki dolgokat látjuk ilyen csőd helyzetben, az is így oda tud lökni Istenhez? Ilyen szenvedéllyel? Vagy azért is tudunk ennyire a szívünket megszorongattatni? Értitek? Fontos nekünk ennyire Isten országának az ügye is? Kérd nyugodtan a magad szükségleteire, ezt nehogy abba hagyd, ez nagyon helyes. De tanuljuk el Dánieltől ezt, ezt a szenvedélyes imát Isten országáért. Uram, nem önmagunkért kérjük ezt, ezt miattad kérjük, önmagadért cselekedd meg. Néha azt gondolom, hogy mindenki vizsgálja a szívét ebben maga, hogy még ha, néha Isten nagy dolgaiért is önző módon imádkozunk. Hogy Uram, csinálj nagy dolgokat, mert az annyira jó abba benne lenni, és én szeretném, hogyha én erről lennék híres. De itt semmi ennek nyomát nem látjuk. Uram, önmagadért. Hogy a te neved legyen nagyjá. És nézd meg a 18. vers második részét. Azt mondja, hogy mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Dániel nem egy új szövetségi hívő. De nagyon jól tudja az új szövetségi teológiát, nem? Azt mondja, hogy mi nem a saját igaz dolgainkban jövünk eléd imában. Mi nem ebben bízunk, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd kéréseinket. Ez az a fajta ima, amire tanít minket Isten, az új szövetség szerint. Hogy nem a saját érdemeinkben bízunk, hanem abban, hogy Isten jó. Tudod, ezért mondjuk az imánk végére azt, hogy Jézus nevében, ámen. Ez nem egy ilyen frázis, ami oda teszünk a végére, hogy teljesüljön, és ha ezt nem mondjuk, akkor nem teljesül, hanem arra mutat ez, hogy Jézus nevében, hogy mi nem a magunk jóságába jövünk Istenhez, hogy Uram, látod, hogy mennyit imádkozunk, hogy milyen különleges szavakat használunk, meg hát ugye, hogy milyen emberek vagyunk mi, hát kérlek, hallgass meg az imádságainkat, hanem Jézus nevében jövünk. Ő mondta, hogy kérjétek az atyát az én nevemben. Mint ha én kérném, álljatok arra a helyre, ahol én állok. Jézus jóságából kérünk, hiszen ő jó. Erről a helyről kérünk, Jézus nevében, ámen. Ezért mondjuk a végére, remélem te is így látod. Azért imádkoztatunk, mert ő jó, ő hűséges. Nem a magunk érdemeiért. Nem akarom nagyon elhúzni, még egy gondolat erről. Dániel nagyon jó imaharcos volt. De nem attól lett Isten nagy embere, hogy imádkozott. Nem az imái voltak önmagában, ami kellettek. Az önmagában az ima semmit nem ér el. Az ima mindig kifejezi azt a kapcsolatot, azt a szívállapotot, ami nekünk van Istennel. És Dániel imáiban egyszerűen átjön az, hogy ő bízott Istenben, és függött Istentől. Na ez a fajta ima az, ami valakit naggyá tesz. Értitek? Hogy imádkozott és bízott Istenben, és ragaszkodott Istenhez, és ez átjött az imáin. Így imádkozott. Nem önigazultan. Én azt gondolom, hogy manapság Isten keveri fel a szívünket arra, hogy imádkozzunk közösségként. Nagyon érdekes volt, hogy bejöttem a gyülibe, beszéltem Tamással meg Norbival. Ők azt tervezték, hogy a dicsőítés elején majd imádkozni fogunk együtt, és mondtam, hogy várjatok, én meg az alkalom után szeretnék. És mondom, mi lenne, ha most utána, a jövő héten meg majd előtte, és megegyeztünk. De olyan érdekes, hogy Isten ugyanarra gerjesztette fel a szívünket. Hogy így forduljunk imában Istenhez. Hogy függjünk Istentől az imában. 19-es vers, az utolsó, amit ma megnézünk. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, és ne késlekedj! Olyan érdekes, nem, mintha birkózna imában, Dániel. Pál apostol hasonlítja az imát birkózáshoz. Mint egy ilyen bunyó, amikor két ember verekszik, és amikor valakinek jófogás adódik a másikon, az nem így szemléli, hogy na hát milyen lehetőségem adódott, hanem megfogja azt a kiálló testrészt, hogy megragadja azon a helyen, hogy át tudja dobni. Hogy az előnyt nem engedi el. És amit a Dániel is ezt csinálná, hogy amikor imádkozik, valami történik, akkor ugrik a következőre, és halad előre, és megy az imában. Amikor érkezik egy válasz, ez tovább löki a következő imára. Hallgass meg, bocsáss meg, figyelj ránk, cselekedj, Uram! Spurgeon mondta azt, hogy ha hidegen elmondott imák gyakorlatilag önmagukban jelzik előre azt, hogy Isten nem fog rájuk válaszolni. Én nem akarok ezzel törvénykező lenni, nehogy ezt hidd. De amikor ilyen hideg szívvel imádkozunk, amit mi magunk se gondolunk komolyan, akkor miért várjuk Istentől, hogy ő komolyan vegye? De azt mondja Spurgeon, hogy de hogyha úgy kérjük Istent, hogy úgy megy Isten egyháza az Úr elé, hogy nem akarja elfogadni a nemleges választ, mert tudja, hogy Isten akaratában imádkozik, akkor Isten nem fog nekik nemet mondani. Mint amikor Jákob birkózott az angyallal, emlékeztek? És azt mondta, hogy addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. És én azt gondolom, néha kell, hogy így imádkozzunk, hogy Uram, ezt az ügyet addig nem engedem el, amíg meg nem áldod, amíg nem cselekszel. Nem a te akaratod ellen kérlek, pont azt, amit te akarsz lenni. Uram, áld meg minket. Uram, cselekedj! És azt mondta Spurgeon még, hogyha lenne akár egy, vagy két ember, aki így imádkozna, mint akkor volt egy Dániel, akkor látnánk ugyanazokat a dolgokat, mint amit ő látott, Isten dicsőségét. Én azt gondolom, Dániel nem egyszer mondta el ezt az imát, hogy ki van pipálva, és akkor Isten, hanem ez volt Dániel imája, ami szívéből jött minden nap. És hogyha egy kicsit előre tekerjük a szalagot, tudjátok, hogy 3-4 évvel később megtörtént az, amiről beszélt Isten. Círus király kiadta a rendeletet, hogy a zsidók térjenek vissza, és építsék fel Jeruzsálemet és a templomot. És a lehető legkorábbi időpontot vette Isten kezdőpontnak. Megtörtént, amit Dániel kért. Egy ember, amikor odaszántan imádkozott Isten előtt, az egész nemzete sorsára ilyen hatással tudott lenni. Azt mondhatnánk erre, hogy még jobb, hogyha a helység tele van emberekkel. Volt olyan a világtörténelem során, amikor Isten megtörtött templomokat. 200-300 ember egy helyen, akik mielőtt elmentek a munkába, összegyűltek reggeli imára. 5 órakor tele volt a terem, 200-300 ember, és keresték Istent, hogy aznap mit szeretne. Bámulatos, nem? Ez önmagában a Szentlélek munkája, de ez nem a számokról szól, hogy nálunk nincs ennyi ember. Akár egy. Uram, mi jövünk eléd, és az te országod dicsőségét keressük. Milyen béna lenne, ha ennyit beszélnénk az imáról, és a végén nem imádkoznánk együtt. Szeretném, hogyha együtt imádkoznánk, mégpedig úgy, hogy kis csoportokban, hogyha te egy nagyon félős vagy imában, nem fogunk megróni, hogy nem imádkozol, de lehet, hogy neked most ez lesz a hitlépés, hogy húha, hangosan imádkozz másra. Kérlek, forduljatok össze ilyen 3-as, 4-es csoportokba, imádkozunk, és én fogom lezárni majd a végén. Addig nyugodtan imádkozhattok, amíg nem hallottok engem.